erre egyáltalán nem pályázatként tekintettem, nem találkoztam vele, csak most. Onnan indult, hogy mégis nekiüljek és valamit írjak, hogy ma már mondhatom azt, hogy történelemként tanítom, vagy tanítottam a szociális munkás hallgatóimnak ezeket a szociálpolitikával kapcsolatos rendszerváltás körüli történéseket, a szociális törvény megszületését, a város, a helyi szociálpolitika megteremtését, mint a személyes életemnek a részét, hiszen résztvevője voltam a legelső képzéstől az egyetemen, az ELTE-n elindult képzéstől kezdődően, és most úgy tekintek már rá, hogy ez a történelemnek a része, amit én személyes élményként megéltem.
Miről szól ez a történet, akkor így kicsit konkretizálva? Mert én ott emlékszem, hogy pár szót váltottunk, és azt mondtad, hogy tanuljanak belőle. Én ezzel a céllal írtam meg, valahogy így fogalmaztam.
Akkor visszalépek egyel. Önmagában az nem jelentett igazi motivációt, amikor a hallgatói mondták, hogy a tanárnő ezt miért nem tetszik megírni, mert hogy jó, megírom, és akkor most mi van, beteszem a fiókba. És ez a felhívás nekem arról szólt, hogy na, itt talán valami nyoma van. Hozzáteszem, hogy ezt már én nagyon régóta forgatom a fejemben. Én eredendően történelemszakos tanár vagyok, és volt nem túl régen egy találkozónk, ott is említettem egykori tanáromnak, hogy azért az úgy bennem van, sőt, mi több. A terveim között az is szerepelt, hogy levéltári kutatásokba elmegyek, városházi dokumentumokat összegyűjteni, de most egyelőre ennyire futotta. És hogy egyrészt a hallgatóim tanuljanak belőle, másrészt pedig azt gondolom, hogy van egy végtelenül elembertelenedő kisközösségi lét, a település, a lokális település rész, és bármire is gondolhatunk ez alatt. Szóval, hogy van egy elembertelenedő közösségi lét, van egy óriási hiány abban, hogy figyeljünk egymásra, van egy óriási hiány, miközben minden azt harsogja, hogy mert mindenki az államtól vár minden megoldást, ugyanakkor pedig hiány van abban, hogy képessé tegyünk társadalmi csoportokat arra, hogy ők is képesek lehetnek a saját sorsukon változtatni.
Csak azért szólok közben, igen, mert egy nagyon hihetetlen idézőjelben élményem volt éppen ma reggel a beszélgetésünk napján. 8 óra körül Nyíregyháza egyáltalán nem eldugott város részében. Láttam egy, nem tudtam megállapítani, hogy nő vagy férfi, egy fiatal valaki, nagyon vékony testalkattal, mezítláb, kapucni volt a fején, és a két kezét maga elé fonta, lassan úgy ment a járdán. Tehát csak hátulról láttam, és döbbenetes látvány volt ez most így 2023-ban. Igen. Tehát mezítláb reggel 8 igen, órakor, és nem tudni, hogy honnan, hová tartott.
Valószínűleg ő sem tudta. Miközben az a szociális gondoskodás, amit én hoztam magammal még a 80-as években megszerzett tanulmányaimból, annak az nagyon erős üzenete az, hogy ez a képessétevés, de a képessétevés mellett vannak azok a helyzetek, amikor igenis a közösségi gondoskodás, és ez nem feltétlenül csak a családot jelenti, hiszen hogyha a család nem volt képes, addig akkor a törvény erejénél fogva sem lesz képes gondoskodni a hozzátartozójáról. Rettenetesen sok személyes élmény van bennem az elmúlt évtizedek alatt, az elméleti ismeretek mellett, és hát ezek nekem sötét képet vázolnak fel. És ezért gondoltam, hogy ezt le kellene írni. Szupervíziót tartok most is cigándon szociális gondozóknak, akik zempléni 300 lelkes településen gondoznak idős embereket, akiknek senkiük nincs. És a 200 forintos gondozási díj kifizetése, óradíja gondot jelent.
Hogyha én jól értem, akkor erre a pályázatra, meséld el nekem a Nyíregyházi Önkormányzat által kiírt pályázatra, ugye amely azokat az embereket célozza meg, akik Nyíregyházán élnek, már nyugdíjasok, de van olyan történetük, amelyet szívesen megosztanának másokkal, akár a személyes életükből, akár Nyíregyháza történetéhez kapcsolódóan. Na most itt a szociális kérdéseket vetettük fel, hogy ennek az építkezése hogyan zajlott a rendszerváltás után?
Nem csak a rendszerváltás után, ugyanis az én első történetem az még rendszerváltás előtti, én akkor első és egyetlen szociálpolitikusként, tehát kvázi szakemberként a nyíregyházi családsegítőben kezdtem el dolgozni, ami szintén az országban az elsők egyike volt, és hogy szinte ilyen észrevétlenül tudott létrejönni a családsegítőn belül a Csillag utcán az anyaóvó, hogy a volt óvoda, az Nyíregyháza első óvodája volt az az épület. És hogy én akkor a város vezetését megkerestem egy ötlettel, hogy csináljunk már, ahová akkor is voltak bántalmazott nők, meg gyerekek, meg széteső családok, hogy egy ilyennek a létrehozása az milyen sokat tudna segíteni. És gyakorlatilag pillanatok alatt meg tudott valósulni egy ilyen intézmény, vagy egy ilyen ellátás az intézményen belül. Szóval az segít, aki jókor segít, az az igazi segítség. Szóval, hogy ezt én úgy élem meg így visszatekintve, hogy pillanatok alatt létrejött ez az intézmény, vagy hogy pillanatok alatt létrejött, ez már a rendszerváltás utáni, közvetlenül utáni években volt, amikor a Bokréta utcai hajléktalanszálló létrejött. Tényleg úgy tekintek rá vissza, hogy szinte 24 óra alatt egy nagyon kemény tél idején tudtuk alakítani akkor azt, hogy oda emberek jöjjenek és ne fagyjanak meg az utcán.
Mi kellett akkor ahhoz, hogy ez így sikerüljön?
Hát azt nem akarom felerősíteni, de legalább 50%-ban, hogy én meglehetősen rámenősen, valószínűleg érvekkel alátámasztva tudtam azt a város vezetői felé érzékeltetni, hogy ennek mi is lehet a jelentősége, és hogy ebből nekünk rossz, mármint a városnak nem rossz, hanem csak jó lehet. Nyugodjon szegény Pásztor Miklós, a rendőrkapitány, volt akkor a városi rendőrkapitány, nevek nincsenek az írásomban, azt hiszem talán egyet sem írtam. Pásztor Miklóst kerestem meg először, hogy szervezzünk már meg egy éjszakai túrát, és hogy nézzük meg, hogy vannak ebben a városban hajléktalanok, és közterületfelügyelővel, ha jól emlékszem, talán akkor polgármesterrel együtt este 10 órakor elindultunk, és belebújtunk a mávállomás alatti hőelosztó betonbunkerébe, és a most már örökös földön, a lakóházak helyén lévő kiserdőbe, és ugye a közteresek, rendőrök azért nagyjából tudták, hogy hol vannak, és akkor hajnal, nem tudom én, 3 óráig, 4 óráig, 5 óráig jártuk a várost, és felkerestük a hajléktalanokat. És arról beszélgettünk velük, hogyha lenne lehetőség. Szóval, hogy volt egy emberi kapcsolat.
Az elesett emberek
is. Az elesett emberek, igen. És akkor ezek után mindenfajta tényleg közös összefogással, mert volt ahonnan kiselejtezett matracokat kaptunk, meg mindenféle dolgokat. Szóval, hogy tényleg volt egy ilyen, na akkor csináljuk és haladjunk, és tényleg egy hét múlva már benne laktak, vagy nem, lehet, hogy egy hét sem.
Tehát aki elolvasná ezt az írást, akkor ő meg tudja ebből azt, hogy körülbelül Nyíregyházán hogyan épült ki a szociális háló? Na most történelemtanárként hogyan vált az ember? Történelemtanárból hogyan válik szociálpolitikussá?
Hát ez egy picit a véletlen műve volt. Én történelmet soha nem is tanítottam, sőt egyáltalán nem tanítottam azt a korosztályt, amire én képesítést kaptam. Az ELTÉ-re jelentkeztem akkor, amikor az első szociológia szak és indult szociálpolitika szakirány és szociális munka szakirány. Ez a 80-as években volt. Én olyan kettős indexel kezdtem a tanulmányaimat az ELTÉ-n, hogy volt egy hivatalos indexünk, mondom, ez még a szocializmusban volt egy hivatalos indexünk, a hagyományos fekete borítós, amibe a sima szociológusok, idézőjelbe teszem, a sima szociológusoknak a tárgyai voltak felsorolva, és nekünk volt egy A4-es dossziéba beleragasztott, kinyomtatott lap, és ezen a lapon szerepelt az, amit mi ténylegesen tanultunk, a hajléktalanság szociológiája, a jóléti közgazdaságtan, munkanélküliség, és sorolhatnám, hogy mi minden volt még ez, és a kettőnek annyi volt a köze egymáshoz, hogy a végén az átlag megegyezett. Nyilván voltak, mit tudom én, kutatásmódszertan, azt ez közös óránk volt, tehát voltak ilyen egyezőségek, de a nem hivatalos indexünk az egy csomó ilyen tantárgyat, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy valahol enyészetté lett. Nagyon hosszú éveken keresztül őrizgettem, költözködtem, és egyszerűen ma már nem találom. Szóval, hogy így lettem én szociálpolitikus, és az első munkahelyem az a Nyíregyháza Város Családsegítő Szolgálata volt, ez is a 80-as évek végén, amikor is hát úgy kezdtünk el dolgozni, hogy ugye nem lévén szociális szakemberképzés, védőnő, volt ott kisgyermekgondozó, talán hárman, négyen voltunk, és már én ott voltam, amikor felvételre került az első pszichológus főállásban, ennek a helyszíne a Vécsei, közben volt egy orvosi rendelő, és ezt az orvosi rendelőt kapta meg. Azt hiszem, tavaly nyáron volt az a kis ünnepség, amikor az egyik olyan kolléganő, aki szintén tanári végzettséggel, a leges-legelső munkatársi körben kezdett el ott dolgozni, és onnan menj nyugdíjba tavaly. Az országban ő volt az egyetlen ilyen.
Már csak azért is érdekes ez, ugye, mert ez a terület nagyon nehéz. Hogyan volt képes arra, hogy éveken keresztül azokkal az emberekkel foglalkozzon, akiknek csak a problémáit kell megoldani, szinte csak.
Hát ha általánosságban akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy aki nem bírja, az előbb-utóbb elhagyja a pályát. De aki hosszabb ideig dolgozik, ahhoz kell egy egészen sajátos lelkület, hogy mindig csak adni magamból. Abban a szerencsében volt részem, hogy Magyarországon az elsők között induló szupervizorképzésben vettem részt, amit Magdi Emőke szervezett meg Magyarországon, és ennek annyi a köze ehhez a kérdéshez, hogy ma már sajnos nem mindenki számára elérhető a szupervízió, mert hogy nincs rá finanszírozás. De a korábbi években a intézményi normatívának részét képezte a továbbképzésre fordítható összeg, és hát akkoriban, amikor ez jogszabályba is belekerült, akkor nagyon-nagyon sok szupervízióhoz tudtak jutni a dolgozók, ami tulajdonképpen a kiégés megelőzésére irányul, és egy mentális...
Egy segítség a segítőnek.
A segítő segítője, igen. Ma már ez is leépülőben van, és pályázati pénzekből tudják csak biztosítani a dolgozóknak. Én mindig azt a példát szoktam felhozni, hogy a kocsit az 10 000 kilométerenként visszük szervizbe, de a segítőnek a szakmai személyiségét, aki 10-15-20-30 éve dolgozik ezen a pályán, nem biztos, hogy egyetlen egyszer is eljut oda, hogy professzionális segítőként professzionális segítséget kapjon. Nyilván egy megfelelő családi háttér, valami fajta biztonság, valami nyugalom ahhoz szükséges, illetve, hogy egy nagyon érdekes, ha jól emlékszem, pont nyíregyházi kollégák készítettek erre vonatkozóan felmérést, hogy a szakmában dolgozók egy jelentős részénél van valami személyes érintettség. És ez megint arról szól, hogy ha van egy fogyatékos a családjában, akkor egészen másként, ami nem azt jelenti, hogy akinek nincs, az nem tudna a fogyatékosokkal megfelelőképpen bánni, kellő színvonalú szolgáltatást nyújtani, de hogy nagyjából így két részre osztható, mert hogyha egyik sincs meg, nem tudják hosszú ideig csinálni a kollégák. Kiégnek.
Meg hát talán az is elmondható, hogy ennek a szakterületnek egyre kevesebb érdeklődője van, mármint aki azokkal az emberekkel akar foglalkozni, akiknek segítségre van szüksége, életvezetési segítségre van szüksége. Nem egy népszerű pálya ma a szociális munkásnak lenni.
Két oknál fogva sose volt az Magyarországon, miközben tőlünk nyugatabbra mindenfajta segítő tevékenység az egyik legmegbecsültebb szakmák közé tartozik. Ezt is el szoktam szoktam mondani, nyilván ezt se írtam le, mert nincs köze Nyíregyházához, de 80-as évek végén én Németországban már olyan munkaszerződést láttam, hogy kötelező jelleggel 2 évente 2 hónap szupervízió szabadságra kellett az illetőnek mennie, amikor kapta a fizetését, tilos volt bemenni a munkahelyére, és csak a saját maga feltöltődésével, a kondícióinak, a lelki egyensúlyának a megteremtésével kellett foglalkoznia. Szóval, hogy a népszerűtlenség az abból is adódik, hogy valahogy ezt a szakmát, ugye a bankár, az fehéringes, oda a pénzes emberek mennek, idézőjelbe teszem, kisarkítva, és az egy megbecsült ember, és miután azok, akiknek szolgáltatást nyújt a szociális szakma, ők pont olyan kevésbé megbecsültek, mint azok, akik az ő szolgáltatásaikat igénybe veszik, illetve, hogy még a mai napig is számomra teljesen megdöbbentő volt, jártam középiskolákba toborozni, nyilván ez arról is szól, hogy a jelentkezők száma az mindenfajta szociális felsőoktatási képzésben jelentős mértékben lecsökkent, és középiskolákba jártunk toborozni, és volt olyan középiskolás, aki megkérdezte, hogy az a szociális munkás, aki egész nap sétál az utcán, és bemegy az idősekhez ebédet vinni, meg elseperni a havat. Szóval, hogy még mindig, és kísértetiesen cseng vissza a fülembe, amikor 90-ben az első szociális munkás évfolyam hallgatói diktafonnal kiküldtem az utcára, hogy térképezzék már fel, hogy mit mond az embereknek 1990. szeptemberében az, hogy szociális munka, és ugyanazok a hangok, mondatok csengenek vissza most is, hogy egyszerűen nem tudják, tehát talán az, hogy segítségnyújtás valakiknek, de hogy az a különbségtétel, hogy mondjuk egy szociális munkás, az nem szociális gondozó, hogy egy szociálpolitikus, tehát hogy ezek a szintek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, a tevékenységek, ez mai napig nem ment át a köztudatba, ennyi év után sem.
És a Sárospataki református teológián, akik megjelennek, ők miért vannak ott? Mármint, hogy azon a szakon, amely épp a szociális szakot jelenti ez esetben.
A Sárospataki református teológián, ahol én tanítok, ott diakónusokat képzünk. A diakónusok azok tulajdonképpen keresztény szociális munkások. Én a szakmai tárgyakra képzem a hallgatókat, tehát gyakorlatilag mindazt, amit ebben a Nyíregyházához köthető leírásban leírtam, azokat próbálom meg nekik tanítani sok minden más mellett. Csak levelező képzés van, bár engedélye van a teológiának nappali képzésre is, de épp az előbb említett okok miatt nappali képzésre nem nagyon van érdeklődő. Levelező képzésre viszont annál inkább, miután akik levelező képzésre jönnek, azok már a pályán vannak megfelelő képezettség nélkül, ugyanis óriási a hiány a szakmában, pontosan ezért, mert hogy nincs megbecsültség, nincs sem anyagi, sem társadalmi, sem kisközösségi megbecsültsége. Ők már a szakmában vannak, tehát ők már elköteleződtek, hogy igen, ők ezt szeretik csinálni, ők ezt szeretnék csinálni, és egészen idős korban is, 40-50 évesen is jelentkeznek diakónus képzésre. Illetve van egy másik vonulata, hogy egyre több intézmény kerül egyházi fenntartásba. Nem akarom minősíteni, de mégiscsak azt gondolom, hogy szólni kell róla, hogy a református egyház végtelenül bölcsen próbálja meg a intézmények átvételét és a szakképzettséggel rendelkező szakembereknek az összhangját megteremteni, és ezért is lehet egészen magas a jelentkezőknek a száma a református teológiára, illetve hát ugye a vallási elhívás sok ember számára, aki valami más tevékenységet végez, nem feltétlenül teológus képzésben, de a hitéleti ismereteit is szeretné bővíteni, akkor ők is jönnek, plusz még ugye emellé kapnak egy szakmai képesítést is.
Kérdezhetem-e, hogy Nyíregyházán még van dolgod? Mert ugye most itt legutóbb
nyugodtan,
arról beszéltünk, hogy
nyugodtan.
A Sárospataki református teológián tanítasz.
Igen.
De Nyíregyháza most hogyan van jelen az életedben?
Majdhogy nem sehogy. Lakcímem Nyíregyházán van, életvitelszerűen egy Nyíregyháza melletti kis településen élek, az édesanyám még Nyíregyházán él, de semmifajta közéleti aktivitás, tevékenység, tehát tulajdonképpen semmi. Mint egy átlag hétköznapi ember körülbelül. Vásárolok, élek, mozgok, jövök, megyek, ennyi, tehát semmi más. Ugye a másik életterem, az nekem születésemtől fogva Zemplén volt, ami aztán végig is kísért az életemet egy más minőségben, egy zempléni kis házikóval, és ugye most ez a lezárásaként ilyen ajándékba kapott évek voltak a nyugdíjba vonulás alkalmából a Sárospataki évek, a teológián eltöltött évek.